Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Ekkor a király így felel. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdik, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre. Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony mondom, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ekkor ezek az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Büntetés és jutalom, ez is megjelenik a mai evangéliumban, miközben nyilvánvaló, hogy az, ami ez előtt szerepel, hangsúlyosabb és fontosabb, de mégis valamiképpen összefüggésbe kerül egymással. Erről az összefüggésről is szeretnék ma este beszélni. Mégpedig arról, hogy amikor 2-3 éves gyerekek vagyunk, akkor sok minden történik velünk, és sok mindennel találkozhatunk. Minden esetre azok, akik értenek a 2-3 éves gyerekekhez, azt mondják, hogy ha egy ilyen korú gyerkőc elég egészséges lélekkel bír, akkor éppenséggel nagy önzetlenség is jellemzi, miközben természetesen nagyon tud ragaszkodni személyekhez és tárgyakhoz, de már 2-3 évesen nem csak hogy hajlandók vagyunk, hanem szívesen segítünk felnőtteknek vagy más gyerekeknek. Nagyon egyszerű kísérletek bizonyítják azt, hogy egy kisgyerek 2-3 évesen a saját maga számára élvezetet vagy örömet okozó tevékenységet hajlandó abba hagyni, azért, hogy egy nagyon egyszerű helyzetben a maga gyermeki módján segítségére legyen egy felnőttnek akár. Mindezt pedig mindenféle jutalom és dicséret nélkül teszi meg. És a kutatások, ha tovább mennek, akkor azt is kiderítik, hogy tulajdonképpen, hogyha a szülők a 2-3-4-5 éves gyereküket elkezdik jutalmazni, és nagy erőkkel dicsérni azért, mert az önzetlenségnek a tetteit mutatja, akkor valamit elrontanak. Mégpedig azért, mert az emberi természet a teremtettség okán is olyan, hogy 2-3 évesen éppen annak az egyik leggyönyörűbb korszakát éljük, hogy a természetünkből adódóan is önzetlenek vagyunk, és az önzetlenség a cselekvés másokért önjutalmazó rendszerként működik bennünk. Ez azt jelenti, hogy egy 2-3 éves gyerek, amikor segít valakinek, nem azért teszi, mert jutalmat kap, vagy azért, mert megdicsérik, hanem azért, mert jól esik neki. Hogy tulajdonképpen akkor igazán és nagyon reális azt mondani, hogy amikor jót teszünk, az jól is esik. Ahogyan ezt szokták mondani, hogy jól esik a jó. Jót tenni jó. De igen ám, csak hogy ahogyan fejlődünk és növekszünk, leszünk 6 évesek. Az egy másik világ. 8 és 9, már erről ne is beszéljünk. És tulajdonképpen nagyon fontos életfeladataink lesznek, amelyek a felnőttséghez, az érettséghez, a felelősségvállaláshoz, a kapcsolatokban való jártassághoz szükségesek. Például meg kell tanulnunk, mit jelent az igazságosság, mit jelent a kölcsönösség, mit jelent az egyenlőség. Ezeket mind meg kell tanulnunk, különben éretlenek maradunk. Amiről Jézus a mai evangéliumban beszél, azonban, hogyha nézzük ennek a fejlődésnek az ívét, azt lehetne mondani, nem visszatérés a 2-3 éves naivitásunkhoz, hanem túlhaladása, meghaladása már annak, amit 5-6 éves korunkban kezdünk el gyakorolni, de sokan egész életükben foggal, körömmel, görcsös kézzel kitartanak a fejlődésnek ezen fázisánál. Itt tehát fontos értékeknek először a megvalósítására, majd pedig kinövésére és túlhaladására buzdít bennünket az evangélium, illetve helyezi összefüggésbe az üdvösségünkkel. Ezért tehát azt is mondhatnánk, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy azt az önjutalmazó belső emberi természetünket meg tudjuk-e őrizni, oda vissza tudunk-e találni. És a szónak sajátos értelmében, amikor kinőjük azokat az értékeket, meghaladjuk őket, nem megtagadjuk őket, akkor továbbra is elérhető számunkra az, hogy nem csak tudom, hogy ez jó, hanem jól is esik. És bár nem azért teszem, mert jól esik, azért még jól is esik. Jól esik úgy lefeküdni este, jól esik úgy belenézni a tükörbe, jól esik így az embertársaimmal együtt lenni, de most 5 pont, rövid leszek. Melyek azok az értékek, amelyeket először fontos, hogy megéljünk, megvalósítsunk, megértsük, elérhetőek legyenek, de aztán képesek legyünk fölül is múlni azokat. Az első, ez maga a kölcsönösség. Nagyon nagy szükségünk van például a társkapcsolatban arra, hogy érzékeljük a kölcsönösség értékét. Hát akkor tudunk elégedettel lenni egy párkapcsolatban, ha ott az a kölcsönösségre épül. De közben pedig az elégedettségünkhöz az is hozzátartozik, hogy fel is múlja a kölcsönösséget. Emlékszem, egyszer Balkánon csavarogtam, és Bulgárián keresztül mentem haza, és kissé ott eltévedtem, az még nem volt a GPS-es korszak, hanem még csak olyan emberi korszak volt. És hogy ott mentem, lehúztam az ablakot, szóltam a mellettem lévő bulgár fiatalembernek, hogy Budapest, Budapest. És akkor ő látta, hogy izzadok, és hogy nem találom, mutatja, hogy gyere velem. És elém jött, és egyik kereszteződés, másik, harmadik, negyedik, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 percen keresztül ő előttem jött. És mutatta, hogy merre tudok átmenni Szófián úgy, hogy haza tudjak érni. Aztán indexelt, integetett és elment. Hát én ezt sose fogom visszaadni neki. Soha. Milyen nagy dolog, mikor elevenen őrizzük magunkban azokat az élményeket, amikor valaki úgy tett velünk jót, hogy visszaadhatatlan, nem lesz sohasem kölcsönös. Első pont. Második. Megélni, megvalósítani tudni, érvényre juttatni, értékelni, de tudni túlhaladni az igazságosságot is. Nagyon fontos az igazságosság, de például, hogyha szeretnénk megbocsájtani, akkor a megbocsájtás azáltal lehetséges, hogy azt a tenyeres, talpas igazságérzetünket fölülmúljuk. Még a megbocsájtás meghatározásában is szerepel, hogy valaki szabad és tudatos döntéssel eláll a jogos bosszújától. Attól, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát a következő gondolat, túljutni, meghaladni az igazságosságnak a világát. Nem leértékelni, nem elvetni, nem megkérdőjelezni, tudni kinőni is azt. Mikor valakit bajban látunk, akkor föltehetjük azt a számtalan kérdést, hogy miért jutott ide? Mennyire felelős azért, hogy most ez történik vele? Mennyiben ő az oka a szorult helyzetének? És ezekre a kérdésekre nyilván rengeteg választ adhatunk, ezek igazak is lehetnek, és bőségesen indokolhatják azt, hogy miért tekinthetjük a másikat felelőtlennek. Na és aztán, ha azon az alapon vagyok javára egy másik embernek, hogy ő makulátlan és egy kicsit sem oka annak, ha agyanő most valamilyen helyzetben van, tulajdonképpen senkinek nem kell majd segítenünk. Ez a második. Harmadik, túlnőni az egyenlőséget. Túlnőni az egyenlőséget például a méltányosság felé. Kedves ismerősömmel beszélgettem, testnevelő tanár. Azt mondja, hogy sokan voltak ott a tanárképzőn, igyekeztek nyilván elvégezni a főiskolát, szerettek volna testnevelő tanárok lenni, igen ám, de teljesen más sportágakból érkeztek. Volt, aki egy 120 kilós dzsúdós volt, a másik egy cingár hosszú távfutó, de egyáltalán nem indultak egyenlő föltételekkel akkor, amikor a különböző feladatokat el kellett végezni. Tehát nem volt mindegy, hogy ki úszik, vagy kinek kell teljesíteni. Jelen esetben 145 centiméter volt az a szint, amit mindenkinek meg kellett ugrania azért, hogy testnevelő tanár lehessen. Volt ott egy 120 kilós, hatalmas, kötött, rugalmatlan, küzdő sportoló. Körülbelül 120 centig jutott. Akármit csinált, nem jutott tovább. Ott voltak a csoporttársai, ha ezen múlik, a mi barátunk sosem lesz testnevelő tanár. Azt mondják, hát lehetetlen, hogy ezen múljon, hogy azért, mert nem ugrik át 145 centit, nem lehet tesi tanár. Hát minden alkalmassága megvan. Kétség kívül, ha azt mondjuk, hogy az egyenlőség van csak, hát akkor sajnos ő belőle nem lesz. Ha összedugták a fejüket, azt mondják, mit lehetne kitalálni, hogy ő is tanár lehessen. Azt mondják, öten-hatan körbevesszük a vizsgán a tanárt, és elkezdjük őt lefoglalni. Tanár úr látta az ugrásomat, hány kísérletem van még, és ezután mit fogunk csinálni? Eltereljük a figyelmét. Másik két ember ott áll a lécnél, rezekteti. 120 kilós tanárjelölt pedig a legalkalmasabb pillanatban ráhuppan a magasugrószivacsra, és amikor ez megtörténik, hirtelen szólunk, miközben négyen-öten elkezdenek kiabálni, hogy sikerült! És pontosan így is lett. A tanár fölkapta a fejét, odanézett, 120 kiló kötött izom ránézett, a léc rezgett, a helyzet nagyon hihető volt, mindenki kiáltott, a tanár azt mondta, de nem láttam. De tanár úr, hát ez lehet, hogy többet nem tudja megcsinálni. Hát nem tehetjük ezt meg vele, azért, mert a tanár úr nem figyelt. Ennek a történetnek a Szentírásban is találhatunk párhuzamot. Akkor azt mondja Jézus, a világ fiai a maguk módján okosabbak, mint a világosság fiai. Nem a csalást propagálom, hanem azt, hogy amikor az igazságosságban, az egyenlőségben túlságosan is csak az egyenlőség van előtérben, akkor egészen úgy tűnhet számunkra, és hát adott esetben így is van, valahogy, mintha csalással tudnánk az egyenlőséget felülmúlni. Pontosan ez történik belül is. Mikor megjelenik a méltányosság, megszólal bennünk egy hang. Nem csalás ez? Itt valami csalás van, ez így nem egyenlő. És tényleg nem az, viszont méltányos. Negyedik pont. Túl nőni a hasonlóságon. Mindannyian csoportokhoz, közösségekhez, intézményekhez, felekezethez, valláshoz, nemzethez, hazához tartozunk. És éppenséggel a csoporthoz való tartozásunk egyrészt nagyon fontos, része az önazonosságunknak, másrészt megteszi velünk, hogyha nem nőjük túl azt, hogy a saját csoportunkhoz tartozóknak segítünk, akiről azt mondjuk nem olyan, mint mi, arra azt mondjuk idegen. Ezért mondják azt, akik ezzel foglalkoznak, szociálpszichológusok, érdemes volna nem azt mondani, hogy te idegen vagy, hanem azt mondani, még nem ismerlek téged. Nem mindegy, hogy azt mondom, idegen vagy, vagy azt mondom, bármikor megismerkedhetnénk, és akkor már közünk lenne egymásra sokkal nyilvánvalóbban élményszinten. Ti azt tudjátok, hogy ha most azt mondanám nektek, itt van a templom egyik fele, ti lesztek a piros csoport. Itt a másik fele, ti lesztek a kék csoport. Most nézzétek jól meg egymást, ti pirosak, meg ti kékek, ti vagytok együtt. És utána kint állna néhány szociálpszichológia hallgató, és arra venne rá minket, hogy segítsünk különböző bajokban. Nagyobb valószínűséggel segítenének a pirosak a pirosaknak, és a kékek a kékeknek, miközben annyira esetleges, és semmit nem mondó, hogy miért pont ti lettek a pirosak, és miért ti a kékek. Ezért az emberi természetünknek ez a fölülmúlása, ami fölülmúlása annak, hogy te idegen vagy, és más vagy, mint én vagy mi. És akkor az utolsó, a záró dolog, felülmúlni a pozitív megkülönböztetést is. Hiszen amikor azt mondják ezek az emberek, hát nem láttunk téged, uram, hát ha te lettél volna éhes, hát neked adtunk volna enni. Hát, ha te szóltál volna, te szavadra megtettük volna, de nem te szóltál. Amikor felül tudjuk múlni a pozitív megkülönböztetést, mert persze, hogy természetesen fontos, hogy te vagy az édesanyám, te vagy a testvérem, te vagy a barátom, pozitív megkülönböztetés. De mikor ezt felülmúljuk, történik valami több. Egy buddhista történettel szeretném befejezni. Ez egy legenda, amely arról szól, hogy Buddha járja a falvakat és tanítja a megvilágosodás útját. És van egy fiatal szerzetes, aki azt mondja, hát én nagyon szeretnék megvilágosodni. Ezért nyomába ered Buddhának, és azt mondja, két faluval odébb ott tanít, egy-két napot marad. Igen ám, de hogy megy az útján, azt látja, hogy egy szegény ember minden segítség nélkül próbál aratni, sok éhező gyerek várja otthon, ezért azt mondja, hát... Egyszerűen nincs szívem nem segíteni ennek az embernek, mert mit fognak a gyerekek enni télen? Ezért aztán ott marad 3-4 napig együtt aratnak, de mire elér a kettővel odébb való faluba, azt mondják, ó, hát Buddha már messze jár. Hát menjen 5 faluval, odébb van már. Na akkor neki is indul, hogy megy, egyszer csak azt látja, árad a folyó, emberek rakják a zsákokat, mindent, hogy nehogy elöntse a falujukat. Ezt annyira szeretnék megvilágosodni, és annyira fontos lenne, hogy Buddha tanítványa lehessek igazán, és találkozhassak vele, de hát neki jár rakni a zsákokat. Hát látni valóan ember életek múlnak ezen. Aztán megy tovább. A történet vége. Idős már a szerzetes. Valahogy nem tud találkozni Buddhával, mindig valami közbe jön. És végül már idősen, éppen csak, hogy vánszorog az úton, ha egész reményvesztetten, hogy valaha is tanítványával lehetne Buddhának, és ott fekszik az út közepén egy sebesült szarvas. Azt mondja, hát nincs szívem ezzel a sebesült szarvassal úgy elbánni, ha már az élet ezt megtette vele. Fogja, vállára veszi, alig bírja már. Egyszer csak a szarvas, mondja a legenda, hirtelen átváltozik, ott áll ragyogóan Buddha. Azt mondja, te vagy a leghűségesebb tanítványom. Ha lesznek olyan emberek, mint te, addig lesz világosság a Földön.